Szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának enyhe láza van, gyógyszeresen kezelik a légúti fertőzését. A Szentszéki Sajtóközpont este rövid közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit tegnapi audienciái végeztével felvettek az Agostino Gemelli klinikára néhány szükséges diagnosztikai vizsgálatra, és hogy kórházi körülmények között folytassák a hörkurút miatt folyamatban lévő kezelését. A pápa klinikai állapota kielégítő, hétfőig a kórházban marad. Az európai háborúpárti liberális elit mindent elkövet majd annak érdekében, hogy ne jöjjön létre az ukrajnai háborút lezáró béke megállapodás, ami jelenleg közelebb van, mint valaha, közölte Szijjártó Péter a Médiacentrum Debrecen közügy extra esti adásában. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, az ukrajnai háború lezárásához amerikai-orosz megállapodásra van szükség, ami eddig nem volt lehetséges, de most már békepárti amerikai elnök adminisztráció van. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez a harc nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, hogy kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt, a baloldali médiát is támogatták. A Nemzetközi Karitász viszont határozottan elítéli a USAID amerikai karitatív szervezet humanitárius és fejlesztési programjainak világszerte történő felfüggesztéséről szóló döntést. A több mint 200 országban működő segélyszervezetek szövetségének főtitkára Elisztair Dutton szerint ez mérhetetlen szenvedést fog okozni, írja a Magyar Kurír. Megtörtént az első ukrán-amerikai tárgyalás a müncheni biztonsági konferencián a háború lezárásáról. Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnaügyi küldötte, egyeztetett Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki kabinet vezetőjével. Az eseményről az ukrán politikus számolt be, de nem említett konkrétumokat. Európa bevonása nélkül nem lehet béketárgyalásokról beszélni, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencia első napján. Volodymyr Zelenszkij négy amerikai szenátorral beszélt az amerikai-ukrán biztonsági együttműködésről. Kijelentette, kizárólag Vladimir Putyin orosz elnökkel hajlandó tárgyalni, de vele is csak azután, hogy Donald Trump amerikai elnökkel közösen kidolgozták a béketervet. Az amerikai alelnök szerint észszerű megállapodásra juthatnak Oroszországgal. J.D. Vance a müncheni biztonságpolitikai fórumon egyben úgy vélte, Európának nagyobb terhet kell vállalnia a kontinens védelmében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Európára a legnagyobb veszélyek belülről leselkednek, mert visszahúzódott néhány alapvető értéktől. Kiemelte, az európaiak nem arra szavaztak, hogy bevándorlók millióit ellenőrizetlenül rájuk szabadítsák. Valószínűtlennek nevezte Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítását, az amerikai katonák ukrajnai jelenlétét és Ukrajna NATO tagságát az amerikai védelmi miniszter Varsóban. Pete Hegseth úgy fogalmazott, az ukrán határok ügyében minden lehetséges, de realisztikusan kell hozzáállni a béketárgyalásokhoz. Orosz harci drón csapódott a csernobili atomerőmű szarkofágjába, jelentette az ukrán elnök a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, a háttérsugárzás szintje nem nőtt, ezt később a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is megerősítette. A Kreml cáfolta a hírt, és azt az ukrán vezetés újabb provokációjának nevezte. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen. A tanszéket a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott teológiai karhoz integrálva hozzák létre Szegeden, a várhatóan 2026-ban induló 4 féléves képzések önköltségesek lesznek. Végül az időjárásról. Délelőtt még sokfelé borultabb lehet az ég hószálingózással, délután pedig derült idő lesz csapadék nélkül, élénk néhol erős széllel. A csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a Miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. A konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita nyitotta meg.
Most vettem egy nagy levegőt, mert ezzel a mai konferenciával egy nagy levegőt veszünk. Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, püspökatyákat, előadókat ezen a mai konferencián, amelyen olyan témát veszünk elő, amihez valaki azt mondja, bátorság kell. Talán nekünk sem volt bátorságunk, legalábbis csak fű alatt mertünk erről beszélni, a filiokvéről lesz szó. De azért is nem tettük meg, mert talán nem voltunk elég fölkészültek rá, nem volt itt az ideje. És miért érezzük úgy, hogy most már itt van az ideje? Különleges idő az, amiben most vagyunk. Egyrészt, ami különösen is ennek a mai konferenciának a időszerűségét adta, 1700 évvel ezelőtt Nice a városában fogalmazták meg ezt a fajta hitvallást, amely aztán kiegészült a Konstantinápolyval, és akkor ezt mondjuk, ezt valljuk, ez a mi krédunk, amelyet 1700 éve minden keresztény felekezet magáinak vall. És most erről nagyon fontos megemlékezés, nem csak mi tesszük, hanem az egész egyetemes egyház. Mikor beszélhetnénk máskor jobb alkalommal, mint most ebben az esztendőben. Én idehozom a Szent Évnek a kegyelmeit is, amely 2025 lévén Ferenc pápa meghirdette a remény évét, amely remény nem csak arról van szó, hogy majd csak lesz ez jobb is valahogy, hanem lehozza ide a mi hétköznapi életünkbe az isteni világosságot, az isteni erőt, az egyháznak a küldetése, hogy az Isten jelenlétét, az Isten megszentelő erejét lehozza ide közénk, az életünket átjárja. És hogy ilyen nagy levegőt vettünk, és elkezdünk ma beszélni a filiokvéről, csak nem bizonyos vagyok abban, hogy ez az esztendő így fog eltelni. Sokat fogunk beszélgetni a filiokvéről. Ki így, ki úgy, de még a hívek is, nem csak a papok, kispapok, hanem úgy felszínre hozzuk ezt a kérdést. Aztán még egy harmadik különleges időszerűséget is látok, persze nem elkülönítve az 1700 éves jubileumtól, hogy az idei ökumenikus imahét, amelynek a szövegeit az olaszországi bózei szerzetes közösség állította össze. Ennek a mottója, hogy hiszed-e ezt? Hiszünk-e? És ennek kapcsán elővette a nicei konstantinápolyi hitvallás szövegét, és belefogalmazták a ima füzetbe, beleírták, hogy kérésük szerint mindenütt, az egyetemes egyházban, mindenütt, a katolikus egyházban is, és hát minden ökumenikus istentiszteleten vegyük el az eredeti nicei konstantinápolyi hitvallás szövegét, és azt imádkozzuk úgy, ahogy az ortodox testvérek most imádkozzák. Úgyhogy Magyarországon mi is ezt tettük, és én is első olvasatra meglepve láttam, hogy filiokve nélkül szerepel ebben a füzetben a hitvallás, amelyet az ökumenikus imahét minden estéjén, minden ima alkalmán így fogjuk majd imádkozni. Ott van egy érdekes dolog, nem egyes számban, hanem többes számban mondjuk a szöveget, nem úgy mondjuk, hogy hiszek, vagy egy Istenben, hanem hiszünk egy Istenben. Hiszünk a fiúban, hiszünk a Szentlélekben. De hát ez egy másik érdekes kérdés. Szóval az időszerűsége mindenképpen itt van. Köszönöm szépen, főleg Atanáz atyának, aki püspökként és teológusként vállalta ennek a kérdésnek a avatott és alapos megvizsgálását és előtárását. Nagyon köszönöm Giulio Maspero professzor úrnak, hogy ő is elfogadta meghívásunkat, és szintén erről a kérdésről a maga szempontjai szerint beszél, illetve Felipe Suárez professzor úr is, aki vállalta az előadást. No hát akkor egy nagy levegőt veszünk, és én nagyon bízom abban, hogy ez nem csak egy ilyen emberi elszántságnak a gesztusa, hanem úgy magunkba szívjuk a Szent Lelket, ez a nagy levegő, ez a Szentléleknek az inspirációja legyen, és nem félve semmilyen kérdéstől, és a következményekkel számolva kezdjünk el beszélgetni a Filioque-ről, hívjuk ehhez a Szentlélek segítségét, és csak is az ő vezetését követve legyünk bátrak, és éljük meg azt, hogy az Isten itt van közöttünk, fedezzük föl, hogy mit is jelent a teológia az életünkben, és sokat fogunk még majd beszélgetni, erre buzdítok mindenkit, különösen is most a konferencia előadóit és résztvevőit, és később az egész egyházunkat bátran beszélgessünk, hívjuk ezt a Szent Lelket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Most Orosz Atanász püspökatyát hallják.
Nem állíthatom, hogy az utóbbi fél évszázadban, vagy a 44 azóta eltelt év során semmi nem történt az ügyben. Hiszen patrológusok, dogmatörténészek és egyéb specialisták nyugaton és keleten egyaránt fáradoztak azon, hogy Isten népét ne válassza örökre szét ez a hitvallásbeli különbség. Számos konferenciának, teológiai eszmélődésnek középpontjában állt a Filioque szó betoldása által okozott szakadás és a megoldás keresés útjai. A római katolikus egyház és ortodox egyház közötti teológiai párbeszédre létrehozott nemzetközi vegyes bizottság egyhangulag hagyta jóvá 1982. július 6-án első beszámolóját az egyház és az eukarisztia titkáról a Szent Háromság misztériumának fényében. Ebben megemlítette, hogy a két egyház között évszázadok óta milyen súlyos nehézséget okoz a Szentlélek örök eredésére vonatkozó témakör. Mivel ez a bizottság a párbeszéd első szakaszában még nem tárgyalta önmagában véve ezt a kérdést, a következő nyilatkozatot tette közé. Bár még nem akarjuk megoldani azokat a súlyos problémákat, amelyeket Kelet és Nyugat között a Fiú és a Szentlélek közötti kapcsolat okozott, már most elmondhatjuk együtt, hogy ezt a lelket, aki az Atyától, mint a Szent Háromság egyedüli forrásától származik, és aki fiúvá fogadtatásunk lelke lett, mint hogy ő a fiú lelke is, pontosan ez a fiú közli velünk, akin ő nyugszik az időben és az örökké valóságban. Azóta is számtalanszor emlegették már az evangélium fényében a Szent Lelket, aki az Atyától, mint a Szent Háromság egyedüli forrásától származik. Hiszen a búcsúbeszédben, János 15. fejezetében szereplő vers reális olvasata mindmáig ez, amikor eljön a vigasztaló, akit én küldök az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, paratu patros et porevete, ő majd tanúságot tesz rólam. az evangéliumba, Jézus eredeti saját szavaiba nem kerülhet be filiokbe betoldás, ebben talán mindenki egyetért. Exegéták, patrológusok, dogmatörténészek számos konferenciája és írása tanúsítja, hogy történtek előrelépések ez ügyben. Rendkívüli volt már az is, aminek 1987-ben személy és fültanúja lehettem a Szent Péter Bazilikában, akkor december 7-én Dimitrios pátriárkával együtt Szent II. János Pál pápa eredeti görög nyelven, tehát filiokve betoldás nélkül mondta el közösen a pápai szentmisén a Hiszek egyet. A legnagyobb előrelépés pedig ugyanott épp 30 évvel ezelőtt történt. Szent II. János Pál pápa 1995. június 29-én a Szent Péter Bazilikában a jelenlegi konstantinápolyi pátriárkával, Bartolomeusszal együtt újra görög nyelven mondta el közösen a szentmisén a Hiszek egyet. És a pátriárka jelenlétében elmondott homiliájában kifejezésre juttatta azt az óhaját, hogy végre tisztázódjék a filiokve hagyományos tanítása, amely benne van a latin hitvallás liturgikus változatában, hogy világossá válhasson annak teljes összhangja azzal, amit a 381-ben megtartott konstantinápolyi egyetemen zsinat hitvallása vall meg, hogy az Atya, mint az egész Szent Háromság forrása, a Fiúnak és a Szent Léleknek egyedüli eredete. A Szent Pápa óhajának megfelelően a Keresztény Egység Pápai Tanácsa akkor negyedéven belül egy fontos tisztázást közölt a L'Osservatore Romano 1995. szeptember 13-i számában. A Szentlélek származására vonatkozó görög és latin hagyomány címmel. Ezzel akart hozzájárulni ahhoz a párbeszédhez, amely a már említett Nemzetközi Teológiai Vegyes Bizottságban folyik. Ebben rögtön leszögezte a katolikus részről addig szinte hallatlan állítást. A katolikus egyház elismeri a 381. évi egyetemes zsinaton Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallás zsinati és egyetemes jellegű, normatív és visszavonhatatlan értékét, mint ami az egyház és minden keresztény hívő egyetlen közös hitének kifejezése. Az osztatlan egyház így tanított és megvallott hitének eme kifejezésével semmiféle részleges helyi liturgikus hagyomány hitvallása nem szállhat szembe. Az, hogy az egyház Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallásának eredeti kifejezésével semmiféle részleges helyi liturgikus hagyomány hitvallása nem szállhat szembe, 2000-ben a hittani kongregáció Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról kiadott nyilatkozata fényesen bizonyította. A Dominus Jézus kezdeti nyilatkozat már első pontjában tartalmazta a konstantinápolyi egyetemes zsinat hitvallását, azzal a Szentlélekre vonatkozó ilyetén kitétellel, aki az Atyától származik, aláírás József Ratzinger. Azóta több alkalommal is megtörtént hasonló kezdeményezés, így került be a hitvallás többek között saját jogú egyházunk részleges kodifikációjának elejére is. De jóvá lett hagyva katolikus részről is például az idei ökumenikus imahét nyitó Isten tiszteletében közölt hitvallás, egyébként ortodoxoktól átvett szövegében, a következő formában, és a Szentlélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered. A magyarázat szerint ez a Szentlélekre vonatkozó részből kihagyja ugyan az úgynevezett filiokve betoldást, amely szerint a Szentlélek az Atyától és Fiútól származik, mert ez a szakasz nem szerepelt a nicéai vagy konstantinápolyi zsinat által elfogadott krédóban, Csak nyugaton adták hozzá a 6. században, hogy a fiú istenségét hangsúlyozzák az ariánus eretnekséggel szemben. És a bevezető, amit minden nyelvre egyformán fordíthattak le, azt is megjegyzi, ez a betoldás évszázados viták forrása lett kelet és nyugat között, és az utóbbi évtizedekben is jelentős ökumenikus eszmecserék tárgya. Imaheti füzetünk nem csak az Egyházak Világtanácsa szövegeiben, hanem a katolikus egyházban is magyarázza ezzel a filiokve betoldás elhagyását, idézem, még a filiokve betoldás továbbra is része a latin és néhány más nyugati egyház liturgikus hagyományának, Róma püspökei a pápát elhagyják, amikor a keleti egyház vezetőivel együtt imádkozzák a krédót. A niceai hithez való ragaszkodás legfőbb kifejezési formája a harmadik egyetemen zsinat óta éppen a nikea konstantinápolyi hitvallás megvallása. A 431-ben tartott efezusi egyetemes zsinat 7. kánonja ugyanis betiltotta új hitvallási szöveg alkalmazását a nikeain kívül, így emlegeti a harmadik egyetemes zsinat 7. kánonja ezt a hitvallásunkat. Dogmatikai és patrisztikus érveket kell keresnünk a két különböző szöveg értelmezéséhez. Visszatérve az evangéliumhoz, a János evangélium 15-26 alapján a zsinati hitvallás azt vallja a lélekről, toectu patros ekpore vomenon, aki az atyától ered. A Szent Háromság két másik személyének egyedül csak az atya a kezdet nélküli eredete, az archi anarchos. Ő a fiúnak és a Szentléleknek egyedüli forrása, pégé. A Szentlélek tehát egyedül csak az atyától ered, mint principiumától, sajátos és közvetlen módon. Ezt a vatikáni nyilatkozatból olvastam most és idéztem, ami 95. szeptemberében a pápa szándéka szerint jelent meg. A görög atyák és az egész keresztény kelet ezzel kapcsolatban az atya monarchiáját emlegeti, és Szent Ágoston nyomán a nyugati hagyomány is megvallja, hogy a Szentlélek principaliter, vagyis mint principiumától, az atyától ered. Ebben az értelemben tehát a két hagyomány elismeri, hogy az atya monarchiája azt is jelenti, hogy az atya a Szent Háromságon belül a fiúnak és a Szentléleknek egyedüli oka, vagy principiuma. Az ok, az aitia, régi megszokott kiejtésünk szerint, vagy etia, rendkívül fontos lesz a teológiai fejtegetések és viták során. Ezt az eredést tudnélik, hogy a Szentlélek egyedül csak az atyától, mint az egész Szent Háromság egyedüli principiumától származik, a görög hagyomány a kapadókiai atyákat követve Ekporepszisznek nevezte, folytatja a keresztény egységet előmozdító pápai tanács tisztázása. És tovább idézem, a teológus Nazianzi Szent Gergely ugyanis a léleknek az atyától való származását, mint eredését kifejező kapcsolatot az Ekporepszisz sajátos fogalmával jelölte, amit megkülönböztet attól az eredettől, troproiene, amely a lélekhez hasonlóan a fiúra is vonatkozik. A Szentlélek valóban az atyától eredő lélek, de nem fiúsággal, mivel ez nem nemzés, hanem származás, ekporepszisz a görög szó. A kapadókiai atyákat igen gyakran idézték az eredeti zsinati hitvallás pneumatológiai szövegének védelmében az ortodox teológusok. Mindenekelőtt Nagyszent Bazilt és a teológus Nazianzi Szent Gergelyt, akiket mi is mérvadóknak tekintünk. Az ekporepszisz fogalom még az alexandriaiaknál, még az egyébként másként fogalmazó Szent Kürülosznál is különbözik az eredést kifejező proiene fogalomtól, És egyedül csak a Szent Háromság kezdet nélküli eredetével, az Atyával való eredési viszony kifejezésére szolgál. Idézem, a Szentlélek kettős származását a keletiek soha nem tudták elfogadni. A viták során sokszor idézték Nisztai Szent Gergely kijelentését, a három személy egyike, az Atya, úgy áll szemben a másik kettővel, mint ok az okozottal, illetve okozottakkal. Éppen ezért az ortodox kelet mindig visszautasította a toectu patros ketui iu ekkor evomenon formulát, tehát a filiokve visszafordítását a görögbe, és a katolikus egyház is elutasította azt, hogy akárcsak a latinok liturgiájában való használatra is a Nikea konstantinápolyi hitvallás görög szövegében szereplő ectu patros ekpore vomenon formulához hozzátegyék azt, hogy ke iu, a filiokve görög fordítását. Ez azt jelenti, hogy a például a Manel Nin atya által vezetett aténi exarchátusban sohasem szabad az ectu patros ekpore vomenon formulához hozzátenni azt, hogy ke tu iu, a filiokve fordítását. Egyetlen liturgikus könyvükben sem szerepel a filiokve betoldás, pedig őket mondják igazi görög katolikusoknak. Sőt, Görögországban még a latinok sem alkalmazzák a filiokve betoldást a mostani görög nyelvű krédójukban. A katolikus egyháznak úgy kell értenie és bemutatnia a filiokve tanát, hogy az még csak ne is tűnhessen olyasminak, ami ellentmond az Atya monarchiájának, vagy annak a ténynek, hogy egyedül csak ő a lélek eredésének, ekporepsziszének eredete. Az arché, vagy az etia. Valójában a filiokve egy másfajta teológiai és nyelvi közegben helyezkedik el, mint az Atya egyedüli monarchiájának állítása. Tudnélik, hogy ő a fiúnak és a léleknek egyedüli eredete. A nyugaton még élénken működő arianizmussal szemben a filiokve rendeltetése ez volt, hangsúlyozni azt, hogy a Szentlélek ugyanolyan isteni természetű, mint a fiú, és nem pedig az, hogy az Atya monarchiáját megkérdőjelezzék. Ehhez nem csak Tertullianus és Szent Ágoston tanításához, hanem olykor a ma délutántól ünnepelt két szentünknek, majd Szent Atanáznak és alexandriai Szent Cirilnek tanításához is visszanyúltak, és hivatkoztak a betoldás védői, elsősorban nyugaton, de olykor még keleten is. A konstantinápolyi egyetemes zsinat hitvallását Róma csak a 451-ben tartott kalkedoni egyetemes zsinat nyomán ismerte és fogadta el egyetemesen. Közben viszont a korábbi latin teológiai hagyomány alapján olyan nyugati egyházatyák, mint Szent Hilárius, Szent Ambrus, Szent Ágoston és Nagy Szent Leó azt vallották, hogy a Szentlélek öröktől fogva az Atyától és a Fiútól származik, és nagyon fontos a latin kifejezés procédit. Sőt, a Szent Jeromosnak tulajdonítható Fides Damasi már 380-ban így fogalmazott: hiszünk a Szentlélekben, aki nem szülött és nem születetlen, nem teremtmény és nem alkotás, hanem aki az Atyától és Fiútól származik. Ez a latin szemlélet vezetett oda, hogy 700 évvel később már Róma pápái is képesek voltak egyetemes igénnyel hirdetni ezt a nyugati hitvallási formulát. Talán az első modernkori kivétel az lehetett, amikor 1981. júniusában Szent II. János Pál pápa az első Dimitriosz pátriárkához intézett levelében a filiokve nélkül idézte a Nikea konstantinápolyi hitvallást. Illetve már 2,5 hónappal korábban a katolikus egyház összes püspökéhez intézett levelében is megtett egy ilyen ökumenikus gesztust. Hitvallást eredeti formában idézte.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, amelyben a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogattunk el. A mai összeállítást Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa a hőrkurutja miatt a Gemelli kórházba vonult kivizsgálásra és kezelésre. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét. A pápa beszéde a Gaudium et Spes alapítványhoz. Legyünk Isten szeretetének eszköze minden ember számára. A Szentatya részvét távirata a guatemalai buszbaleset miatt. Interjú Eperjes Borbál a kommunikációs szakértővel, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen tartott előadásáról. Ferenc pápát hőrkurutja miatt a Gemelli kórházba szállították kivizsgálásra és kezelésre. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a pápa pénteken délelőtt megtartotta az audienciákat a Szent Márta házban, majd bevonult a római klinikára, hogy elvégezzenek rajta néhány szükséges vizsgálatot, és kórházi környezetben folytassa napok óta tartó bronhitisze kezelését. Törölték a szombati szentévi audienciáját, illetve a hétfői találkozót a művészekkel Cinecittában. Pénteken reggel az audienciák megtartása után Ferenc pápa bevonul az Agostino Gemelli klinikára, hogy kivizsgálják és kezeljék hőrkurutját, ami továbbra is tart, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A Szentatya már napok óta nyíltan beszél bronhitiszéről, ami miatt nem mindig tudta végigolvasni katekéziseit, homiliáit és előkészített beszédeit. Pénteken délelőtt változatlanul megtartotta a programjában szereplő audienciákat, melyek mind a Szent Márta házban zajlottak. Ez a negyedik alkalom, hogy Ferenc pápát a római klinikán ápolják. A Szentszék sajtóközpontja a pénteki nap során újabb közleményben tudatta, hogy a pápa kórházi kezelése miatt törölték a február 15-én esedékes szentévi audienciát. A művészek és a kultúra világának szánt jubileumi szentmisét február 16-án vasárnap José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa mutatja majd be. Elmarad a találkozó a művészekkel is, amelyet hétfőn tartottak volna a híres római filmstúdióban, Cinecittában, mivel a pápa nem tud rajta részt venni.
Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét. A Szentatya február 14-én Szent Cirill és Metód, Európa társ védőszentjei ünnepén a Szent Márta házban magánkihallgatáson fogadta Robert Ficót, a szlovák köztársaság miniszterelnökét. A szlovák kormányfő ezt követően megbeszélés folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Vakovszky prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatok helyettes titkárával. Pénteken délelőtt 9:50 Ferenc pápa Szentmátorházban magánkiallgatáson fogadta Robert Ficót, a szlovák köztársaság miniszterelnökét. A fél órán át tartó megbeszéléseket követően a Szentatya átnyújtotta vendégének az ajándékait, egy Gyengétség és szeretet című, a természet patronusát ábrázoló Szent Ferenc kerámiát, a 2025-ös békeüzenetét és egy kötetet, amelynek címe Akiket az igazságét üldöztek, ukrán-görög katolikusok a vasfüggöny mögött. A szlovák kormányfő Szent Cirill és Szent Metód bronzszobrát és egy szlovák festő őrangyalt ábrázoló táblaképét nyújtotta át Ferenc pápának. A szlovák miniszterelnök látogatását követően a Szentség sajtóterme közleményben számol be a további találkozóról. Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, a Szentatyánál tett magánlátogatása után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Vakovszky prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős helyettes titkárral. Az államtitkársággal lezajló civilies hangulatú megbeszélések során a felek elismeréssel szóltak a stabil kétoldalú kapcsolatokról és a társadalmi összetartozás iránti megújult közös elkötelezettségről. Ebben az összefüggésben különös figyelmet fordítottak antropológiai kérdésekre, valamint a családdal és az oktatással kapcsolatos kérdésekre. A felek áttekintették a nemzetközi összefüggéseket, különös figyelmet szentelve az ukrajnai tartósan bizonytalan helyzetre és a béke lehetőségeire, továbbá az Izrael és Palesztina közötti törékeny tűzszünetre, valamint a súlyos gázai humanitárius vészhelyzetre. Robert Fico szlovák kormányfő kíséretében jelen volt a miniszterelnök 83 éves édesanyja is, amiről ő közösségi oldalán számolt be.
Ferenc pápa a Gaudium et Spes alapítványhoz. Legyünk Isten szeretetének eszköze minden ember számára. Pénteken délelőtt fogadta az alapítvány tagjait a pápa a Vatikánban. Köszönetet mondott, amiért segítik a szegényeket, híven a zsinati tanításhoz, amelyről szervezetük a nevét kapta. Krisztusban maradva egy család vagyunk, egymás testvérei, ugyanazzal a méltósággal rendelkezünk. Ennek a családnak a tápláléka pedig a vasárnapi szentmisén az eukarisztia. A Szent Márta házban fogadta a pápa a portorikói székhelyű Gaudium et Spes alapítvány küldöttségét, amely szociális projektekkel és kulturális megőrzéssel foglalkozik szerte a világon. A Szentatya megköszönte munkájukat, különösen a legszegényebbek javára, követve a zsinati konstitúció tanítását, amelyről nevüket kapták, és amelyet cselekedeteikkel híven szolgálnak. Ebben az értelemben az alapítvány és annak tevékenysége aktualizálják a zsinati dokumentumot, mely egybeesik az egyház szinodális szellemiségével, ahol mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Egyetemes testvériséget alkotunk, mint testének tagjai. Ez az egység a Szentlélek révén valósul meg, aki szeretet, és a szolidaritásban mutatkozik meg, főleg azok irányában, akik a legtöbbet szenvednek, fejtette ki beszédében a pápa. Ez a Krisztusban való megmaradás tesz minket családdá, testvérekké, akik ugyanazt a méltóságot hordozzuk. Ennek a családnak a tápláléka pedig, amelyik összegyűlik a vasárnapi szentmisén, az oltári szentség. Egyetlen testet alkotunk, mert ugyanazt a kenyeret esszük. Ez a lelki eledel, melyből mindenki egyformán részesül, és amelynek révén szeretett közösségben élhetünk Istennel és a testvéreinkkel. A Szentlélek ereje tesz minket Isten szeretetének eszközeivé, aki minden embert el akar érni megkülönböztetés nélkül. A pápa fájdalma a guatemalai buszbaleset miatt. A Szentatya államtitkára Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Santiago de Guatemalai metropolita érseknek. A pápa részvétét nyilvánítja a hétfői tragikus buszbaleset miatt, amelynek több mint 50 halálos áldozata volt. Legkevesebb 51 ember meghalt és többen megsérültek Guatemala városban hétfőn, amikor a városba vezető forgalmas autópálya hídján egy autóbusz hirtelen irányt változtatott, majd mintegy 20 méteres magasságból a mélybe zuhant. Az autóbusznak 75 utasa volt, akik vidékről tartottak a fővárosba. A rendőrségi vizsgálat eddigi adatai szerint a sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, amely először több személyautót elsodort, majd a híd fémkorlátját áttörve zuhant a mélybe és fejtetőre állt. A busz részben elmerült a híd alatt folyó patak vizében. Ferenc pápa mély fájdalmának adott hangot a hírre. Együttérzését táviratban fejezte ki Gonzalo de Villa y Vázquez metropolita érseknek címezve, amelyet Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár látott el kézjegyével. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugodalmáért, részvétét nyilvánítja a hozzátartozóknak, és mielőbbi gyógyulást kíván a sebesülteknek. Hallgassák meg Eperjes Borbál a kommunikációs szakértővel készített interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Eperjes Borbálát, aki kommunikátor. Itt vagyunk a Vatikán Rádió stúdiójában a kommunikáció helyén. Egy gyakorló kommunikátor, tehát egy rádiós, egy magyar rádiós kérdezi az elméleti kommunikátort, mert hogy Bori, te az vagy, és mint ilyen tartottál előadást Rómában, nem is olyan régen, pár nappal ezelőtt, a Santa Croce, a Szent Kereszt Egyetemen, a kommunikációról, a kommunikáció lehetőségeiről és nehézségeiről. Mi volt a téma, minden került, hadd kérdezelek erről?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. A témám az volt, hogy legyetek ravaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Alapjában véve azt mutattam be, hogy a világi eszközöket hogy tudjuk mi keresztények felhasználni, a világi kommunikációs eszközöket, legyen ez a social media, legyen az a televízió, a rádió, milyen csinos kinézetűek legyünk, tanuljuk meg a világi eszköztárat, de azt viszont használjuk jóra.
Ehhez kell ravasznak lenni?
Ehhez kell ravasznak lenni, és a szelíd az pedig az, hogy szelíd alázattal csináljuk ezt, ne pedig hangosan, mert sokszor nagyobb eredménye van a csendes cselekedeteknek, mint a bármennyire is szavakkal foglalkozunk, és azok nem lehetnek mindig csendesek, de hogy a cselekedet maga nem kell, hogy kirívó legyen, hanem a tartalomra kell fókuszálni. Nekünk 2000 év óta, több mint 2000 év óta megvan, hogy mit kell közöljünk, úgyhogy ez ki is emelt az előadásban, hogy mi hihetetlenül szerencsések vagyunk kommunikációs, PR, marketing és újságíró szakemberek azzal, hogy nekünk nem kell gondolkodni, hogy mit osztunk meg, mert ugye sokszor egy marketinges azon gondolkodik, vagy ugyanígy egy újságíró, tehát hogy mi mind kommunikátorok vagyunk, és ugye azon gondolkodik, hogy vajon milyen tartalmat kell közölni a másik felé, mit osszak meg Facebookon, az ügyfelem mit szeretne, hogy mi legyen az üzenet, és nálunk pedig keresztény szakembereknél ezen nem kell gondolkodni. Megvan az üzenet, és erre mondtam azt, hogy a világi eszközöket viszont ehhez jól kell használni.
Megvan az üzenet tulajdonképpen Jézus Krisztus maga, ahogyan őt megírták, és ahogyan mi ezt 2000 éven keresztül szóvá tettük. De ahogyan ma ebben a bonyolult világban én kiviszem a kommunikáció piacára az én árumat, bocsánat a képért, azért azt ott már nagyon nagy, ha nem is ravasság, de ügyesség, jártasság kell.
Látod, itt jön vissza a ravasság.
Igen.
És az ügyesség, ez is benne volt a beszédemben, csak hogy a hallgatóság tudja, én alapjában véve vállalati világnak dolgoztam, mint külsős kommunikációs szakember, PR marketinges szakember, de inkább PR-os, mert ezt a kettőt sokszor összekeverik. Tehát vállalati környezetben dolgoztam, olyan vállalatnak, ami és vállalatoknak, ahol nem feltétlenül a keresztény ideológia az ideológia és kulturális, vállalati kulturális alap. Úgyhogy innentől kezdve kérdés, hogy hogyan lehet egy keresztény jelen az ilyen környezetben, erre egy kicsit majd visszatérünk, de hogy milyen formákban ölthet testet ez a kommunikáció, Ugyanazokat a fórumokat kell használni, mint a nagy vállalatoknál. Viccesen meg is jegyeztem az előadásban, hogy végül is a katolikus egyház, és sokan mondják, mi vagyunk a legnagyobb multicég, sok leányvállalattal, a világ minden részén kivéve 6 országba, és ezért ugyanúgy kell működnünk, csak mondom, a tartalom más. És ezt tovább vittem az előadásban, hogy a design, az image, vagy az imázs, arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne legyen dohos, hogy ne legyen poros, mert csak így tudjuk behívni az újabb generációkat, nevezzük Z, Y, Alfa, bárminek.
3 szituációt említ a kommunikáció világára. Pál apostol egy ismeretlen tanítással, ismeretlen személlyel kilép az akkori világ legismertebb fórumára, Athénben, az Agorára. És egy ismeretlenről kezd beszélni, mégis ügyesen arra utal, hogy az ismeretlenti valamilyen módon a szívetek mélyén ismeritek. A másik nagyjából a középkor világa, a katedrálisok világa, ahol Európában minden keresztény volt, és ezt az üzenetet elmondták, otthon mondták el, tulajdonképpen magyarázkodni nem kellett. És a harmadik kép a mostani helyzet, hogy igazából ezt a kezdeti vagy középkori egykor jól tekintett üzenetet ma nem látják szívesen. Ebből adódik a gond, hogy ügyesnek kell lenni, meg ravasznak kell lenni, mert igazából a világ marketing piacán a keresztény üzenet, mi nevezzük evangéliumnak, nem szívesen látott.
Így van. De a cselekedeteiddel, a csendes cselekedeteiddel, amit a szakmád területén végzel, azzal missziót tudsz végezni, missziót tudsz végrehajtani, akár egy egyszemélyes misszióról is beszélhetünk. Ez Szent José Mária, engem legalábbis Szent José Mária Escrivának a gondolata segít ilyenkor, hogy hogyan maradjak meg keresztény, hogyan maradjak meg katolikus, miközben abszolút világi marketing vagy világi PR tevékenységet végzek, és azt mondta, hogy a munkádon és a napi cselekedeteiden keresztül tudod megmutatni azt, hogy keresztény vagy, azt, hogy katolikus vagy, mert nem kell üvöltve kiírni a homlokodra, hogy az vagyok, mert egy idő után az emberek jönnek hozzád oda, a vállalat többi dolgozója, hogy észrevettük, hogy valamiben más vagy, és mi a titkod, mert hogy a munkádat úgy végzed, úgy vagy jelen, olyan lendülettel, olyan motivációval, és na, és akkor elmondhatod, és elkezdhetsz egy kicsit evangelizálni, és aztán utána nagyon evangelizálni. Én nem így tettem, nem mint vállalati munkavállaló tettem ezt, hanem mint külsős kommunikációs. Kellett egy hetes, hogy is mondjam ezt, motivációs tréninget megszervezzek egy nagyon-nagyon-nagyon nagy világi vállalatnak, és ebbe az egyhetes programba beletettem egy nagyon ismert magyar mentálhigiénés papot, aki civil ruhában volt jelen. Nem volt titok, hogy ő pap, tehát amikor bemutatkozott, benne volt, de én így tudtam bevinni az én szemléletemet, az én világnézetemet, és ez egy csendes, de ravasz módja volt annak, hogy mégis betegyem ezekbe a napokba, és az egyik legfantasztikusabb és legnagyobb elégedettséget elért motivációs előadás volt. Mindenki meglepődött, mindenki ment oda kérdésekkel. Na, ez a ravasság.
Mi a konklúziója az előadásodnak?
A konklúzió az, hogy tanuljuk meg a világi képeket tényleg dizájnban, mindenféle kinézetben.
Ez azt jelenti, hogy a világnak a nyelvét tanuljuk, megismerjük a gondolkodásmódját.
Így. Igen? Ismerjük ez meg a gondolkodásmódját, így van. Mert mondok én nagyon érdekeset neked, Laci atya, nem csak én tartottam előadást természetesen ebben a 3 napban, hanem én is hallgattam egy előadást, és Anne Gregory professzor asszony, aki szintén vállalati környezetből jött át, és most már tanár, jegyezte meg, és vitte végig az előadását úgy, hogy Krisztusnak a tanításait, mármint példabeszédeit átfordította, hogy azt hogyan használták kezdetben a vállalatok. És aztán végigment a vállalati fejlődéseken, és akkor közben megmutatta, hogy ilyen eszközöket vettek át a vállalatok a vállalati kultúrába, aztán a következő eszközöket, és megmutatta, hogy lényegében most a vállalatok a mi eszközeinket használják, például storytelling, erről majd beszélhetünk később, ezeket használják, és mi meg már elfelejtettük. Tehát most vissza kell fordítani a folyamatot.
Lehet tőlük tanulni?
Igen, lehet tőlük tanulni azokat az eszközöket, amiket amúgy mi adtunk a kezükbe.
És ne szégyeljük ezt.
Igen, egyáltalán ne szégyeljük, és igen, erre is kiment az előadásomnak a konklúziója. Legyünk bátrak.
Az Úr Jézus egyszer azt mondja, hogy tanuljatok e világ fiaitól, maguk módján okosabbak, mint ti. Tehát azt a mester mondja nekünk. Bori, mi szívesen beszélgetnék, és folytatnám ezt a beszélgetést, hálásan köszönöm, és hát további jó, hatékony, erős és alázatos kommunikációt.
Köszönöm szépen!
Eperjes Borbál a kommunikációs szakértővel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Verse. tömörkény asztalánál. Iszom a borom, írom a dalom, új tavaszon a régi asztalon. Egy halhatatlan cimbora van itt, kocint velem, és gondol valamit. Betyár az élet, és drága a bor. A tavasz is más volt valamikor. A régi nóta dankódala peng, a cimbalom, mint sírhalom zizeg. Az alkonyati tűznek láza ég a vén tiszán, mely nem árad ma még. Mert a vizeske se a régi most, a másik partján se a régi poszt. Hely, Pista bátyám, jobb a föld alatt, de még kiisszuk ezt a poharat. A Schiller csillog, mint a vak remény, kicsit fanyar, mint ez a költemény.
Juhász Gyula Tömörkény asztalánál című versét Bács Ferenc előadásában hallották. Juhász Gyula, költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumban. 1899-től egy évig Vácon piarista novicius volt, de hátat fordította papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramaros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 1915-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott. Verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Hálát adunk neked, ó Isten, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert rajta keresztül megvilágosítottál minket, kinyilatkoztatván az igazi világosságot. Bevégezvén e napot, s elérkezvén az éj küszöbére, betelünk e nap fényével, melyet örömünkre teremtettél. Ezen órában pedig, mert a te kegyelmedből nem nélkülözzük a fényt este sem, dicsérünk téged és imádunk a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa, ő vele, és ő benne. Tiéd a dicsőség, a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt, most és mindörökkön örökké.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94.